Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal újra egy jó tulajdonsággal szeretnék foglalkozni, ami kifejezetten a házasságban előnyös. De hogyha arra gondolkodunk, hogy a hűség és a megbízhatóság életünk mely területén jó, hogyha megnyilvánul még, vagy látható, akkor mit említenétek meg? Hogy valaki hűséges vagy megbízható bizonyos helyzetekben, egy házasságban ez alapvetően kell, hogy működjön, hogy hűséges legyen hozzám és én a társamhoz, hűséges legyen hozzám, hogy a házastársam, de a hűség megbízhatóság milyen élethelyzetekben előnyös, hogyha még rendelkezünk ilyen tulajdonsággal, tudnátok esetleg egy-két példát mondani? Munkában, ugye, aztán a szolgálatokban, amelyen feladatokat kapunk, tehát a munkában is nagyon nagy előnye van ennek. Ma alapvetően három vázlatpontunk lesz. Mit jelent az, hogy hűséges hozzánk az Isten? Azután mit jelent az, hogy mi az Istenhez hűségesek tudunk lenni? Illetve az emberi kapcsolatainkban milyen legyen a hűség, illetve mit jelent az, hogy hűségesek vagyunk? Tehát az utolsó kettőt most fölcserélve mondtam, de majd odaérünk, akkor mondom. Alapígét Mózesnek a búcsú beszédeiből olvassuk el. Tudjátok, Mózes 120 évet szolgált, ebből 40 évet élt Egyiptomban, utána 40 évig élt Midián pusztájában, ott bárányokat őrzött, juhokat legeltetett, tehát pásztorkodott, és 40 évig pedig megint pusztában volt, csak akkor már közel 2 millió emberrel, és az ő vezetőjük volt, és akkora feladata volt Mózesnek ez a hatalmas nép, és az ő vezetésük, hogy szüksége volt megtapasztalni, mit jelent az, hogy hozzá hűséges az Isten. Olvassuk el Mózes 5. könyvéből az alapigénket, ott is a 32. fejezetből, Mózes énekéből a 4. verset. Tehát Mózes 5. könyve, 32. fejezetéből, a 4. vers lesz az alapigénk. Jó, hogyha amikor a hűségről és a megbízhatóságról gondolkodunk, akkor van előttünk egy példa. Milyen is az, amikor Isten hűséges valakihez? Erről szól most Mózes 1. könyve, vagy 5. könyve, 32. fejezet, 4. verse. Kőszikla. Cselekedete tökéletes. Mert minden ő uta igazság, hűséges Isten és nem cselekedik, igaz és egyenes ő. A hűséges embert úgy is mondhatnánk, hogy lehet rá számítani. Tehát, hogyha én megbeszélek valakivel valamit, akkor az utána úgy lesz. Vajon ilyen lesz-e a mi jó Istenünk? Az Isten az tényleg hűséges-e, és lehet-e ő rá számítani, vagy pedig nem? 10 évvel ezelőtt valaki az asztalra csapott, és azt mondta, hogy értsétek meg, hogy nincs Isten. Nem tudom, hogy ezt így el tudjuk-e képzelni, hogy egy asztalnál, egy ebédlő asztalnál ülnénk, és valaki rácsapna az asztalra, és mikor szóba kerül valami vallásos téma, fogjátok már föl, hogy nincs Isten. És akkor ott az asztal körül ültök, ez egy könnyebb helyzet még. De próbáljátok el magatokat az Isten helyébe beleképzelni, hogy ő hogy érezheti magát ebben az esetben. Értsétek meg, hogy nincs most, bocsánat, Máté Bernát. Pedig itt van, itt ül. És értsétek meg, hogy vegyük tudomásul, hogy nincs ő. Nem tudom, hogy volt-e már olyan életérzésetek, hogy úgy levegőnek néztek benneteket. Kamaszkorában mindenki átéli ezt, hogy egy bizonyos baráti társaság kiközösíti, akihez szeretne tartozni. Az Isten is sokszor jár így az emberekkel. Ordibálnak, kiabálnak, tudományos bizonyítékokat gyűjtenek Isten ellen, hogy nincs ő. Ez az ember nem sokkal ezután olyan súlyos rosszulétet ért meg, hogy mentővel kellett vinni Pécsre, a szívklinikára. Rendkívüli műtétet hajtottak rajta végre, mint néhány emberen, nem tudom, hogy ki tudjátok-e találni. Bypass műtétet, amikor ugye lábból vesznek ki ereket az emberből, és a szívére ültetik rá kívülről, hogy a szívnek a vérellátását biztosítani lehessen tovább, mert különben a a vérellátása megszűnik a szívnek, és akkor megáll a motorunk, megáll az ember szíve, és meghal. Nincs Isten továbbra sem. De éppen megúszta ez az emberünk, és eltelt újabb 4 év, és egy olyan autóbalesetet szenvedett, ahol 10-ből 9 esetben meg kellett volna, hogy haljon az vezető. Egy balkanyarban, szemben az ő sávjában egy hatalmas nyerges vontató jött, ő pedig személykocsival. Tehát kisodródott a kanyarból, illetve kikerült egy ilyen útfelbontást, gondolván, hogy a kanyarban ott éppen nem jön senki. Hát ő is ment vagy 90-nel, mögötte telepakolva különböző vas gépekkel a csomagtartó. Hát fékezzek egy autóval, de hogyha én is 90-nel megyek, meg szemben is jön egy hatalmas autó. Úgy tönkre ment a teherautó is, hogy a bal első futómű teljesen kiszakadt. És ez az ember elkezdett gondolkodni. Az az ember, aki azt mondta, hogy értsétek meg, hogy nincs Isten, azt az Isten hűségesen végigkíséri. És most éppen beszélgettünk a napokban ezzel az emberrel, és azt mondta, hogy újra volt úgy, hogy nagyon rosszul lett, és most a szíve, illetve most cukorbeteg is, ráadásul már veselégtelenség kezd felmerülni, és újra egy picit javuló az állapota, és beszélgetünk táplálkozásról, nagyon sok kérdésről, és azt mondja, biztosan valakinek még valami terve van vele. Most nem tudom, hogy ki van még ilyen élethelyzetben, hogy tiltakozik, nem tudom, hogy láttatok-e csacsit, amint a lábait azt így előre kifeszíti, és nem lehet előre vinni. Na most mi is sokszor lehet, hogy így vagyunk bizonyos feladatokkal, vagy élethelyzetekkel, és akkor valaki azt mondja, nem baj, majd lesz ez másként is még. Én akkor is hűséges vagyok hozzád. És elnézést, hogy most nem igeverset idéztem itt mindjárt föl az Isten hűségével kapcsolatban, de nap mint nap szembesülök ezzel az emberrel, és találkozom vele. És látom azt, hogy az Isten hűséges hozzá. És ne felejtsétek el, hogyha ti is ellenszegültök esetleg egy-egy jó kérésnek, vagy változtatásra való késztetésnek, az nem azt jelenti, hogy akkor az Isten búcsút int nektek, és búcsút int nekem, hanem az azt jelenti, hogy ő akkor is ott van, és hűséges, és nem csalárd, és igaz, és egyenes ő. És rá számíthatok, és számíthatok. De azért néhány ige szakaszt szeretnék itt felidézni. Nem fogom elolvasni, mert akkor nem jut mindenre idő. Az özönvíz után volt egy hűségjel. Mit ígért meg az Isten ott annak a 8 embernek, aki átélte a bárkában az özönvizet, és mi volt ennek a jele? Igen, nem lesz többi özönvíz, és egy szivárványt helyezett az égbe. Talán néhányan ismeritek ezt a történetet, feleségem járt gyógypedagógia szakra Pécsre, Kaposváron voltunk egyszer vizsgázni vele, elkísértem, mert egy olyan vizsgát kellett itt Kaposváron letenni, aminek az óráira sem tudott bejárni, hogy legalább hallgassa ezeket az órákat, másrészt minden vizsgaidőpont is szombaton volt. Mi a hitünk szerint a szombatot az emlékünnepnek, a teremtés emlékünnepének és az Úr napjának, Isten napjának tartjuk, tekintjük. Tehát ezen a napon nem tudunk elmenni vizsgázni, de tudjátok, hogyha a főiskolai bizonyítványunkban, az indexünkben nem kerül be egy jegy, akkor nem lehet tovább lépni, nem lehet utána majd záróvizsgát tenni. És Kaposváron megengedte ez a tanár nagy nehézségek árán, hogy bemenjünk azért egy-két nappalisoknak megtartott órára, és hát ilyen számítógépes dolgok voltak, ahhoz a programhoz én se értettem, amit a feleségemnek tanulnia kellett, de megengedte a tanár úr, hogy én is elmenjek meg a feleségem, és ketten majd csak összehozzuk a vizsgára valót. És képzeljétek el is jöttünk a vizsgára, utána CD-n behoztuk ezt a dolgozatot, és akkor éppen nem volt autó még, amikor ez volt. És emlékszem, hogy busszal mentünk haza Kaposváról, és hogy félúton le kellett szállni, mert csak odáig ment a busz, utána más irányba ment. Éppen befejeződött egy esős napszak, és kisütött a nap, és mit láttunk szerintetek? Egy szivárványt. ha mi hűségesek maradunk az Istenhez, nekünk volt akkor ez egy tanulság, akkor emlékeztet arra, hogy de én már az özönvíznél megígértem, hogy én meg hűséges leszek hozzátok. És hogyha mi fölvállaljuk az Istennel való kapcsolatunkat, akkor ő neki az az ígérete természetesen ránk nézve is továbbra is érvényes lesz, amit az özönvíznél megígért, hogy én hűséges leszek hozzátok, mint emberekhez. És lehet, hogy elmegyünk jobbra, szétnézünk, mi van arra. Jaj, nem jó volt. Elmegyünk balra, mert hát nehogy már egyenesen az ösvényen menjen az ember, de mindig összetalálkozhatunk a szivárványjal, mindig bekövetkezhet az életünkben az, hogy az Isten hűséges hozzánk, és segítségünkre lehet. Azonban egy válságosabb időszakot szeretnék fölemlíteni. Tudjátok, Isten választott egy népet magának, a zsidó népet. Én pedagógus vagyok, osztállyal dolgozom, tehát egyszerre sok emberrel is dolgozom együtt, és ezek a gyerekek nem mindig teszik azt, amit én elképzelek, hogy jó lenne, hogy tegyenek. Na most az Isten is így járt az ő népével, az Isten szerette volna, hogy ez a nép jó kedvben, békességben, szeretetben éljen egymással, mindenkinek legyen bőségesen élelme, ruházata, és a világ egyik csoda állama legyen ez a kis terület, ami mostani Palesztina területe, ugye a zsidó állam, az egy nagyon szép föld legyen. Aztán más isteneket imádtak, irigykedtek egymásra, a gazdagabbak elnyomták a szegényeket, elvették a földjeiket, a terményeiket, és ugyanúgy éltek a zsidók, mint a körülöttük levő népek. Elnyomásban, tulajdonképpen néha diktatúrában egyik király jobban sarcolta, jobban adóztatta a népet, mint a másik, és nem volt semmiben más a zsidó nép, mint az Isten. És tudjátok, mit mondott az Isten? Megbántam, hogy én népet választottam magamnak. Nem tudok velük mit kezdeni. És elkeseredésében megengedte, hogy azt a gyönyörű templomot, a jeruzsálemi templomot, az ellenség, az asszír birodalom, a babiloni birodalom teljes mértékben elpusztítsa. A világ hét csodája, az összes nemzet azt mondta, hogy a hét csodába bőven beletartozott ez a zsidó templom, aranyozva volt például az egész épület. Tehát aranylemezekkel volt beburkolva. Hát mikor rásütött a nap, akkor nem lehetett ránézni. Ha nem sütött rá a nap, akkor csillogott, villogott. És egy hatalmas épület, ugye Salom után még bővítgették ezt az épületet, és díszítették a környezetét is, megengedte az Isten, hogy elpusztítsák ezt a templomot. Mindenki, aki egy kicsit is jóra való ember volt, nagyon sajnálta ezt, és azt mondta, hogy itt már soha semmi jó nem lesz. Jeremiás könyvét szeretném, hogy felidézzük. Jeremiás könyvéből a 33. fejezet 10-es és 11-es versét, amikor már úgy érezzük, és azt látjuk, hogy itt már semmi jó nem származhat ebből. Talán vannak olyan családtagjaink is, akikről már lemondhatunk, mert már annyira más irányba megy az élete, és annyira káoszos, és most nem csak arra gondolok, hogy vallásos vagy nem vallásos, nem csak arra gondolok, hogy gazdag vagy nem gazdag, hanem egyáltalán annyira lezűlött már, akár olyan szenvedélybetegsége van, olyan életvezetési problémái vannak, ami miatt semmi remény nincs ő felőle, akkor mit gondoljunk? Mi is lemondjunk? Mert hogy nézzük meg, hogy az Isten és a hűség az tényleg jellemző-e? Egymással jobban vannak-e? Tehát Isten valóban hűséges-e? Jeremiás könyve 33. fejezetéből a 10-es és a 11. verset szeretném felidézni. Pont ebből a helyzetből nézve, hogy az Isten talán le kellene mondjon a zsidókról is. Ezt mondja az Úr, hallatszani fog még e helyről, amely felől ti ezt mondjátok, pusztaság ez, emberek nélkül és barom nélkül való, a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztítottak és ember nélkül és lakó nélkül, és oktalan állat nélkül vannak, hallatszani fog még örömnek szava, és vigasságnak szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, akik ezt mondják. Dicsérjétek a seregek urát, mert jó az Úr, mert örökké való az ő kegyelme, akik hálóáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét e fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr. Teljesen pusztasággal álltak szembe sokan azok, akik emlékeztek egy városra, amely puszta volt. Fel is sózták ezt a várost, hogyha egy földet megsózunk, akkor ott mi az, amire utána számítanunk kell? Nem terem semmi. Volt valaki, akinél útban volt egy fa, és a szomszédok javasolták, hogy sózzuk meg a fának a környékét, meg a tövét, akkor előbb-utóbb majd ki fogja vágni azt a fát. Na most, hát mert elszárad. Tehát a zsidóknál is ez volt, hogy a Jeruzsálemet felszórták sóval, hogy ott soha semmi ne legyen már, és ekkor a pusztítást végeztek, és azt mondta az Isten, hogy mondd meg azoknak az embereknek, akiknek fáj ez, hogy ilyen nagy baj történt, hogy hallatszódni fog még ott vőlegénynek, mennyasszonynak szava, és olyan embereknek a szava, akik dicsérni fogják még az Urat. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas bátorítás, és nem csak Jeruzsálemre vonatkozó bátorítás, hanem ránk vonatkozó bátorítás, és hogy ahol azt gondoljuk, hogy itt már semmi jó nem lehet, itt már pozitív dologra egyáltalán nem számíthatunk, itt az Isten ígéret, hogy hallatszani fog még ott, főlegénynek, mennyasszonynak szava, és Isten dicséretének szava. Mert én Úr vagyok, mert én Isten vagyok, és nálam semmi sem lehetetlen. A következő igeszakasz, amit még szeretnék felidézni, Máté Evangélium a 5. fejezet 45. verséből. Most én itt a Bibliámban nem is kerestem ki, de könnyen oda tudok lapozni. A hegyi beszédben található ez az igeszakasz. Az Isten hűséges azokhoz is, akik őt nem szeretik. Erről volt szó az elején, és most is szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban felolvasni. Máté Evangélium a 5. fejezetéből a 45. verset. Az Isten vágyik arra, hogy mi az ő gyermekei legyünk, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát az Isten az alapvető feltételeket, az élet feltételeit biztosítja, és nem szelektál. Nem válogat, hogy ó, te jó vagy hozzám, hát akkor én veled jót teszek, te rossz vagy hozzám, akkor én veled jót nem teszek. Az Isten nem válogat, az Isten ad azoknak is, akik ellenségesek vele, az Istennek a hűsége az ilyen nagy. És most szeretném, hogy már is tovább lépjünk egy következő gondolata, méghozzá mit jelent hűség az emberi kapcsolatainkban. Egy másik kifejezést is használtam az ige szakaszban, vagy a bevezetésben, méghozzá megbízhatóságot. Lehet rá számítani. Éppen beszélgettem húgommal a tegnapi napon, hogy ő megbízott valakiben, akiben többen javasolták, hogy ne bízzon meg. Most nem tudok nevesíteni, meg nem is szeretnék, nem tudom, hogy jártatok-e már úgy, hogy nagyon megbíztok valakiben, akiben már többen mondták, hogy ne bízzatok meg, és ti is tudjátok ezt, hogy ne bízzunk meg egymásban. És a szociális munkában, én ugye szociális területen is dolgozom, és ott szoktuk mondani, hogy hát ne adjunk már pénzt például olyan embereknek, akik tudjuk, hogy nem jó célokra fogják költeni azokat az összegeket. Hát vajon miért ne? Mert újra a pénzt nem élelemre, nem ruházatra fogja költeni, vagy esetleg nem családjára, hanem esetleg olyan szenvedélyeknek a kielégítésére, ami tovább rombolja a családnak az életét. És ilyen esetben nagyon szépen odajön valaki, és akkor volt olyan, hogy Nágocson is az imaházba betévedt valaki, hát azt gondolnánk, hogy a hajléktalanság, meg az ilyen zűlött élet az inkább városokra jellemző, falura nem, és betévedt valaki oda az imaházba, és hát én először elküldtem. És akkor volt valaki, aki így a szociális területen nem volt annyira járatos, vagy legalábbis én úgy gondolom, És hát ő meg nem csak, hogy elküldte, hanem befogadta még, és utána még pénzt is adott neki, meg pénzeltük is egy darabig ezt az embert, és mondtam, hogy ne pénzt, és véletlenül se egy pillértse, hozott oda a számlát, hogy most csak ezt az egy számlát, csekket kellene neki befizetni, aztán hozott orvosi receptet, hogy szeretne kérni, hogy váltsuk ki ezt az orvosi receptet. Neki nem tudom, hogy találkoztok-e ilyen élethelyzettel, lehet találkozni ilyesmivel, és én azt mondom, hogy nem kell megbízni ilyen esetben a másikban. Bocsássatok meg, hogy ezt mondom. Most is hívtak telefonon, hogy pénzbehajtás miatt küldjünk egy olyan utógondozói ellátottnak nagyon sok pénzt, aki már 3 éve ott hagyott bennünket, tehát nem foglalkozik a nevelő családdal, így a gyermek otthonunkkal, hanem ott hagyott bennünket, de amikor bajban van, akkor küldjünk neki pénzt. Hát megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy most mit küldjek neki, mert hát most akkor jók vagyunk, amikor pénzt kell neki küldeni. Tehát ez egy nehéz helyzet, meg kell majd oldanunk valahogy. De mindig csak onnan vizsgáljuk, hogy te nem vagy jó keresztény, mert nem bízol meg a másikban. De ezt a történetet nem csak onnan lehet vizsgálni, vagy ezeket a történeteket, hogy én nem bízom meg a másikban. Hanem onnan is meg kell vizsgálni, hogy megbízható módon viselkedem-e. Mert sokszor a keresztényektől elvárják azt, hogy vakon bízzon meg egyik ember a másikban. De vajon én megbízható vagyok-e? Lehet-e rám számítani? Az én szavam az áll-e, és úgy van-e? És amikor mi az emberi kapcsolatokban, akár gyülekezeten belül is vizsgáljuk a hűségesség kérdését, nem csupán egy pár kapcsolatban, hanem további emberi kapcsolatainkban, akkor rendkívül fontos az, hogy lehessen rám számítani. Engem nagyon sok kéréssel meg felelősséggel megkeresnek, meg megtalálnak az emberek általában, és meg kellett tanulnom azt mondani, hogy ne haragudj, ezzel nem tudok foglalkozni. Ne haragudj, ezt nem tudom vállalni, mert nem számíthatsz rám ebben a kérdésben, mert bőven van más ígéretem, amit még be kell teljesítenem. És ez nagyon fontos az emberi kapcsolataimban, hogy lehessen ránk számítani. És azt is merjük megmondani, hogy bocsáss meg, ebben nem tudsz rám számítani, mert nem fér bele az életembe. Efézusi levelet szeretném kikeresni. Az Efézusi levél 6. fejezetének az 7. versét fogjuk összesen itt elolvasni ennél a pontnál. A családi kapcsolatokról, azután a gyülekezeti kapcsolatunkról lévén szó. Itt mindig az az elv szerepeljen az életünkben, hogy inkább kevesebbet, de precízebben dolgozzunk és végezzük el a munkánkban, a munkánkat. Tehát Mózes, vagy Efézusi levél 6. fejezetéből az 7. verset szeretném felidézni. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen dolgod néked, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Nagyon sok hivatalos levelet kell megírnom, és néha nagyon nagy bajba vagyok, mert nincs rá időm, és mindig a kollégáimat bízom meg esetleg egy-egy levél elkészítésével, és az az én nagy hibám, hogy mindig azt a minőséget várom el, amit én magamtól elvárok. Egy hivatalos levél megfogalmazásánál, holott nem az a jó, amit én csinálok feltétlenül. Jó, az másként is. És nekem ez egy hibám, hogy mindig én 10 éve, 12 éve fejlesztettem magam már a hivatalos levelek elkészítésében, És akkor azt várom attól is, aki mondjuk egy éve, hogy mondod? Igen, akkor én azt a mércét várom el attól is, ugye, aki egy éve van ott, vártam el, de azért úgy rájön az ember, hogy ez nem helyes, és nem szabad ezt tenni. És akkor azt mondom, hogy én magamtól mindig is azt a szintet kell már, hogy elvárjam. De ezt megtegyem kötelezővé a másiknak, hanem örüljek, hogy ő is elvégzi azt a feladatot úgy, hogy az jó, és ezt tegyem is szóvá, és dicsérjem meg érte. De ha én összecsapnék egy munkát, akkor az nem lenne méltó az Istenhez. És ez az ige szakasz arról szól a szülő-gyermek kapcsolatban, az úr, a főnök beosztott dologban, hogy amikor mi teszünk valamit, vagy cselekszünk valamit, azt milyen mérce szerint tegyük. Hogyan tegyük? Mint hogyha én azt kinek tenném? Az Istennek. A megbízhatóság, a hűség az ezt jelenti az emberi kapcsolatainkban. Hogy én jó minőséget adjak ki a kezemből. Biztosan vásároltatok már olcsó árut, ami gyorsan tönkrement. És akkor úgy érzi az ember, hogy jól becsapták. Na most... ott szomszédunkban is ültettek fákat, 60 gyümölcsfát elültetni, és ezt rábízni egy 2-3 fős brigádra. Hát az első 30 gödör az lehet, hogy nagyon jó lesz, amit kiásnak a gyümölcsfának. Látta is a gazda, hogy szépen dolgoznak, ott is hagyja őket. Mi a veszély? Hát a következő 30 esetleg már nem lesz olyan mély, esetleg nem is lesz olyan téglatest alakú, esetleg csak egy éppen, hogy a gyökere elférjen benne, vagy hát be lehet végül is a gyökeret hajlítani abban a gödörben, nem? Láttatok-e ilyet? És bizony a következő 30 fa nem fejlődött már olyan szépen. És vajon miért? Hát mert nem hűségesen volt elvégezve a munka. Az emberi kapcsolatoknak valóban az az alapja, hogy egy keresztény ember az úgy dolgozzon, mintha Jóistennek dolgozna. Ez nem azt jelenti, hogy sokkal lassabban, ez nem azt jelenti, hogy sokkal komótosabban, hanem gyorsan, de precízen. És hogyha egy házasságon belül így számíthatunk egymást, hogy én tudom, hogy az a munka jól végeztetett el, vagy amit megbeszélünk, ahhoz tartjuk magunkat, legyen szó időbeli pontosságról, vagy más egyébről, akkor jó érzés lesz egymás között az emberi kapcsolatainkban. És mit jelent hűségesnek lenni az Istennel való kapcsolatunkban? A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből, vagy 10. fejezetéből, a 35-től a 39. verset szeretném még felidézni. Tehát a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből, a 35-től a 39. verset. Az ige gondolatai azt próbálják meg kifejezni, hogy bárhol tart az életünk. Ha éppen el vagyunk keseredve, ha éppen úgy érezzük, hogy az Isten az távol van tőlünk, és jaj, de szépek voltak azok a korábbi életszakaszok, amikor olyan úgy éreztem, hogy együtt járok az Istennel, és számíthatott rám, és én is számíthattam rá. Tehát amikor jó kapcsolatban voltunk egymással, és bíztunk egymásban, és mondjuk ez megszakadt, akkor mire számítsunk, hogy ez a kapcsolat visszatérhet, vagy megerősödhet? Tehát a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből olvasom a 35-től 39-es verset. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre, tehát türelemre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem tudom, hogy érzitek ebben az ige szakaszban az erőt. Azt a hozzáállást, hogy én az Istenhez hűséges akarok lenni. Nem tudom, hogy esetleg valaki látta, most a hétfő este a Duna televízióban volt a hit gyakorlók, illetve vallásgyakorlók és a beépítettségről egy film. az elmúlt rendszerben, tehát amikor úgymond a pártállam volt itt Magyarországon, minden egyházat szerettek volna leépíteni, hogy az veszélyes a szocialista társadalom fejlődésére, és sok embernek az élete is múlott azon, hát a munkahelye természetesen, hogy ő beadja a derekát az akkori hatalomnak, a pártállamnak, vagy pedig hűséges marad az ő hitéhez. És sokakat nagyon csúnyán megvertek, bántalmaztak, volt, akit ki is végeztek az ő hitének, a hitéhez való hűséges ragaszkodása miatt, de ez nem csak akkor volt. Ez volt a középkorban is, tudjátok, az inkvizíció idején. Azután volt sokszor a származás miatt is üldöztek embereket, a zsidókat például a holokauszt idején. Azután bizony a pártállam idején minden vallásból azokat, akik komolyan vették a hitüket, bántották, üldözték, és sajnos azt tudjuk még, hogy ez még előfordulhat a történelemben, hogy ismételten, akik nem fognak egyféle gondolkodásmódot követni, azoknak a szabadságát úgymond korlátozni fogják, de el kell dönteni, hogy kihez vagyunk mi hűségesek. El kell dönteni, hogy ahhoz, akitől a jutalmat várjuk, és aki el fog jönni, és eljövendő, és nem késik, mi ahhoz az Istenhez szeretnénk hűségesek maradni, vagy a megalkuvókkal szeretnénk közösséget vállalni. Az Isten biztos, hogy hűséges lesz hozzánk mindvégig. Bármikor megszólítható lesz, és bármikor visszatérhetünk hozzá. Hűségesek lehetünk az emberi kapcsolatainkban, de legyünk hűségesek az Istennel való kapcsolatunkban is. Még egyszer olvasnék itt a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből az utolsó 39-es verset. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitei, hogy életet nyerjünk. Én azt gondolom, hogy jusson mindenki, aki vágyik az Istennel jó kapcsolatban lenni, egy olyan elhatározásra, egy olyan döntésre, hogy nekem fontosabb az Isten akarata, nekem fontosabb az ő rám nézve elképzelése, terve, mert az jobb, mint amit én találok ki magamnak, vagy én találhatok ki magamnak. És akkor az ő jutalma az biztos, hogy készen áll, és az ígérete, amit megadott nekünk az örök élet, az mindannyiunknak a része lehet. És mindannyian részesülhetünk ebben. Én kívánom, hogy a hűség az ne csupán egy elvárás legyen mi felénk, hanem mi is legyünk hűségesek embertársainkhoz és az Istenhez, és lehessen ránk számítani mindazokban a feladatokban, amelyet az Isten esetleg ránk szeretne bízni. Amen. Jó Urunk, Istenünk, hálás szívvel megköszönjük azt, hogy Te számtalanszor bizonyítottad a hozzánk való hűségedet. Nem csak azáltal, ami itt elhangzott, hanem amikor eljöttél erre a földre hozzánk és értünk, hogy megkeress bennünket, hogy megtalálj bennünket. Köszönjük, hogy van példa előttünk, van olyan minta, amit követhetünk, amikor a hűségről, a megbízhatóságról gondolkodunk, és szeretnénk ezekben a dolgokban fejlődni. Segítsd, Urunk, hogy vállalt feladatainkat bölcsen, türelemmel és nagyon jó minőségben végezzük el a tőlünk telhető legjobb módon. Segítsd, hogy bölcsen bízzunk meg egymásban, ne értelem nélkül, de hogy fejlesztjük is, segítsük is egymásban is ezeknek a képességeknek a kifejlődését. Te segítsd, hogy amikor döntéseket hozunk az életünkben, akkor számításba vegyük azt a hatalmas jutalmat, azt a hatalmas lehetőséget, hogy Te e földi lét, a földi nyomorúság lezárulása után egy újjáteremtett földet készítesz mindazoknak, akik eldöntik, hogy hozzád hűségesek szeretnének lenni az életükben, hogy fontos vagy az ő számukra, és segítsd, hogy ilyenkor ellene tudjunk menni esetleg a kényelem szeretetnek, vagy azoknak a csábításoknak, vagy lehetőségeknek, amelyek tőled eltávolítanak. Te áld meg ezt a gyülekezetet is békével, szeretettel, és minél több igaz, gyakorlati hittel és tapasztalattal. Jézus nevében jöttünk eléd. Amen.